30 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. A csapatkivonást levezénylő Silovall tábornagy dolga végeztével már civilben, diplomata útlevéllel távozott 1991. június 19-én. A megszállás okairól, gyakorlatáról és végéről beszélgetünk a Szabad Európa podcastjában Mink András történésszel, a Donald és Vera Blinken nyílt társadalomarchívum munkatársával. Én Vovesz Tibor vagyok. A beszélgetésben kitérünk az ideiglenes állomásosztatás indokaira, a szovjet haderő ütőképességére, az atomtöltetek miatt tudtán kívül célponttá váló Magyarországon, de átbeszéljük a szovjet csapatkivonás mögötti érdekeket és a magyar ellenzék szerepét is a folyamatban.
Szovjet csapatok valamikor 1944 nyara és kora ősze idején léptek magyar területre, ugye ez attól függ, hogy ugye 1944-ben Magyarországhoz tartozott például Észak-Erdély és a Kárpátalja, hogy azt is belevesszük-e, vagy a mai Magyarország területére értelmezzük a dolgot, mert akkor ez ugye 1944. szeptember közepe, amikor magyar területre léptek, de ez tulajdonképpen lényegtelen. A lényeg az, hogy Magyarország a II. Világháború ugye a vesztes oldalra került, és 1945-től, a háború végétől Magyarország megszállt ország volt, hivatalosan és jogi értelemben is, tehát egy fegyverszünet értelmében Magyarországot a szövetségesek tartották katonai megszállás alatt. Ez elvileg azt jelentette, hogy a szovjet, amerikai, angol és francia, tehát a szövetséges erők közös felügyelete alatt volt, de a praxis az volt Európában, hogy amely területeket a nyugati hatalmak seregtestei foglaltak el, ott ez a bizonyos szövetséges ellenőrző bizottság, vagyis megszálló főhatóság jellemzően a nyugati hatalmak dominanciájával működött, míg ellenben Közép- és Kelet-Európában, ahol a szovjet hadsereg foglalt el ezeket az országokat, ott a szovjet dominancia érvényesült ezekben a megszálló hatóságokban. És hát ez az állapot 1947-ig állt fönt a párizsi békeszerződésig. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Tudnék, ugye 1945 és 47 között, amit ma gyakran csak a kommunizmus előszobájának szoktak tartani nagyon sokan, hát mégiscsak valamiféle többpárti demokratikus rendszer működött, nagyon-nagyon sok defektussal és nagyon-nagyon sok hiányossággal, és hát a megszállás körülményei közepette természetesen, de ez mégiscsak egy többpárti demokratikus kísérlet lett volna, és hát az akkor tevékenykedő, nem kommunista irányultságú politikusok Kisgazdapártban, Szociáldemokrata pártban és máshol abban reménykedtek, hogy amennyiben megköttetik a magyar békeszerződés, ezáltal megszűnik a szovjet megszállásnak a jogalapja, és hát a szovjet csapatok elhagyják az országot, és akkor egy, hogy is mondjam, szabadabb politikai küzdelem kezdődhet, és el lehet kerülni a kommunista hatalom átvételt, vagy a proletár diktatúra bevezetését. Ez azonban sajnos nem történt meg. A 47-es párizsi békeszerződésben van egy klauzula, amelyet egyébként egyes történészek szerint nem is a szovjetek találtak ki, hanem a angol külügyminisztérium Kósza javaslata volt, nevezetesen, hogy a békeszerződés után is állomásozhatnak Magyarországon szovjet csapatok, hogy biztosítsák az ausztriai szovjet megszállási zónának az utánpótlási vonalát, vagy hátterét, vagy hátországát. Ráadásul ez a klauzula nem szabályozta, hogy ez az utánpótlás biztosító csapategység, ez mekkora legyen. Úgyhogy ez lényegében feljogosította a szovjet hadsereget és a szovjet politikai vezetést arra, hogy tetszőleges számú haderőt állomásoztassanak továbbra is Magyarországon, és ugye itt jön a következő halovány reménysugár a magyar demokratikus érzelmi politikusok számára, hogyha egyszer majd hátha megköttetik a német béke és az osztrák béke és államszerződés, és megszűnik ugye Németország és Ausztria megszállási zónákra osztott katonai kormányzása, magyarán Ausztria újra önálló, szuverén országgá válik, és onnan emiatt kivonulnak a szovjet csapatok, akkor megszűnik újra a jogalap arra, hogy Magyarországon állomásozzanak szovjet csapatok. Erre ugye 1955-ben csillant föl a remény, amikor megköttetett az osztrák államszerződés, de akkor ugye az történt, hogy ezzel egyidejűleg létrejött a Varsói szerződés, amelyben ugye a magyar kommunista kormányzat, akkor Hegedűs András volt a miniszterelnök, de természetesen Rákosi Mátyás volt a legfőbb politikai vezető, mert Hegedűs András révén azonnal kértük felvételünket, és ettől a pillanattól kezdve a szovjet csapatok már a Varsói szerződés keretein belül kaptak jogalapot és lehetőséget arra, hogy Magyarországon állomásozzanak, illetve hadsereget tartsanak fönn.
Változtatott ezen a helyzeten valami 56?
A dolognak a természetén nem nagyon változtatott. Tudnék, a szovjet megszállás azért alapvetően két alkalommal avatkozott be ez súlyos és direkt módon a magyar belpolitikai életbe. Ez valóban az 1945 és 48 közötti időszak, amikor a szovjet hadsereg, a szovjet katonai biztonsági szolgálat, a GRU, amelyik szintén itt állomásozott Magyarországon, számos alkalommal direkt módon avatkozott bele a magyar belpolitikai életbe, természetesen mindig a kommunista párt érdekében és a hatalomra jutását elősegítendő. Hát ezek között a legnevezetesebb az ugye Kovács Bélának, a Független Kisgazdapárt főtitkárának a mondjuk úgy letartóztatása, vagy elrablása volt 1947-ben, ami része volt annak a stratégiának, hogy az akkori legnagyobb nem kommunista pártot, a Független Kisgazdapártot felszecskázzák, felszalámizzák, felbomlasszák. De hát számos más esete is volt annak, hogy magyar politikusokat, polgári pártokat zaklattak, hátráltattak, nem beszélve mindenféle más dolgokról is. Ugye a háború utáni szovjet megszállásnak azért a két legsúlyosabb társadalmi következménye ugye a rablás és a tömeges erőszak, illetve tömeges nemi erőszak volt, illetve a civil lakosság köréből, különösen a fiatal férfi lakosságnak ugye a hadifogságba szállítása, Málenki robot vagy egyéb ürügyek alatt. Itt több százezer emberről beszélünk, tehát nem, itt nem néhány tucat vagy néhány ezer elszigetelt esetről van. De ez, hogy úgy mondjam, része volt a háborús megtorlásnak, vagy a háborús megszállásnak. Hát arról nem beszélve, hogy a szovjet hadsereg ugye a háború után nemzetközi jóvátételi kötelezettségeken felül is igen jelentős mértékben szállított el Magyarországról ipari technológiai felszerelést, vasúti járműparkot, élelmiszert, nyersanyagot, mindenféle dolgokat, úgyhogy ez is egy súlyos tehertétel volt. A másik példa természetesen 1956, amikor a szovjet vezetés némi hezitálás után eldöntötte, hogy katonai erővel verik le a magyar forradalmat, és távolítják el Nagy Imre kormányát. Ez azért azzal az érdekesség vagy furcsasággal járt, hogy a szovjet késlekedés vagy hezitálás mögött az is szerepet játszott, hogy az egyébként Magyarországon állomásozó szovjet csapatokat, akik ugye az 50-es években itt állomásoztak, lényegében ki kellett vonni annak érdekében, hogy 56-ban egy új hadsereggel, egy frissen behozott állománnyal és hadsereggel verjék le a forradalmat. Tudnék, az itt állomásozó haderő sem lelkileg, sem fegyverzetében és felkészültségében nem volt alkalmas arra, hogy egy nemzeti függetlenségi harcot és egy nemzeti forradalmat leverjen.
Úgyhogy, mit jelent az, hogy lelkileg? Hogy érti, hogy lelkileg?
Hát ők akkoriban a szovjet hadseregben szem 3 év vagy annál is több volt a szolgálti idő, úgyhogy 56-ban nagyon sok olyan katona állomásozott Magyarországon, akik már itt voltak 1954-55-ben, és valamelyest ismerték az országot és a környezetüket, és hát nekik kevésbé fűlt a fók ahhoz, hogy fegyvertelen emberek közé lőjenek. Nem is voltak egyébként felszerelve ezzel. Tehát amikor 56. október 23-a után az első szovjet beavatkozás történik, akkor tulajdonképpen még nem is tudták, nem voltak világos parancsaik például arra, hogy mikor, hogyan és hogy kell viselkedni, vagy hogy kell reagálni az esetleges ellenállásra, sőt, igazából nem is számítottak ellenállásra. De ezek után 1957-től a magyarországi szovjet megszálló csapatokat valamelyest átszervezték. 1957-ben született már az új Kádárféle kormánnyal egy megállapodás a szovjet csapatok magyarországi állomásosztatásáról. Először ezt különleges hadtestként tartották nyilván, majd aztán valamikor a 60-as években lényegében létrehozták a szovjet déli hadsereg csoportot, amelynek a fő bázisa az Magyarország volt. Ez nem jelentette azt, hogy több szovjet hadsereg állomásozott volna Magyarországon, ez 4-6 hadosztály volt, tehát körülbelül 60-80 ezer ember volt a 60-as, 70-es és 80-as években. Ez valójában azt jelentette, hogy ez a szovjet déli hadsereg csoport egy virtuális haderő volt. Ennek az volt a funkciója, hogy a szovjet nagy stratégiai hadászati tervekben ugye egy esetleges Nyugat-Európa elleni hadjáratnak két fő csapásiránya lett volna, szerencsére nem lett. Az egyik ugye Németországon keresztül a Rajna vidék és az Atlanti-óceán felé irányult volna, és egy kisebb jelentőségű pedig Ausztrián és Észak-Olaszországon keresztül a Pó völgye irányába, és ennek lett volna a kiinduló bázisa tulajdonképpen Magyarország. Ez nem azt jelentette, hogy az erre felhasználandó szovjet haderő az állandóan itt állomásozott, de itt rendezték be azt a háttérbázist, ahonnan adott esetben majd ez a déli, Dél-Európa felé irányuló hadjárat elindulhat, és ennek megfelelően rendezték be tulajdonképpen a saját megszállási logisztikájukat.
Ez azt is jelenti, hogy nálunk volt a legnagyobb szovjet hadtest?
Éppen, hogy nem. Tehát ez egy virtuális dolog volt. Itt 4-6 hadosztály volt, sok hadtörténész azt mondja, hogy ez tulajdonképpen egy nem sokkal nagyobb haderő, mint amennyi az itt felhalmozott, az előbb említett hadjárat céljaira felhalmozott hadianyag, fegyverzet és technika őrzését szolgáló haderőnek megfelelő. Itt azért sok mindenről van szó, itt valami 500 ezer tonna hadianyagról, üzemanyagról, és hát ezen kívül ugye a stratégiai bombázó repülőgépeket állomásoztattak, ezeket a Suhoi típusú, elég modernnek számító és a NATO által is veszedelmesnek tartott bombázó repülőgépeket, és rövid hatótávolságú rakétákat is, amelyek alkalmasak voltak nukleáris vagy vegyi fegyvertöltetek célba juttatására, aminek a következtében Magyarországon volt nukleáris és vegyi fegyver arzenál, amit a szovjet hadsereg kezelésében volt. Ez persze hétpecsétes titok volt, hogy Magyarországon atomfegyvereket tárolnak, de erről lehetett tudni, és többek között Németh Miklós, aki az utolsó miniszterelnök volt a rendszerváltás előtt, az emlékirataiban azt írja, hogy amikor átvette a miniszterelnöki posztot 1988-ban, őt például akkor tájékoztatták arról, hogy azt tetszik-e tudni, hogy egyébként itt és itt atom és egyéb fegyvereket tárol a szovjet hadsereg, ami hát nyilván azt is jelentette, hogy esetleges konfliktus esetén Magyarország egy kiemelt célpontja lett volna a nyugati NATO csapásoknak.
Azt meg lehet-e most ítélni, hogy ebben a szovjet jelenlétben mekkora szerepe volt a béketáboraiben tartásának? A jelenléttel már befolyásuk volt az adott országnak a belpolitikájára, az csak egy mellékhatás.
Én azt hiszem, hogy ez a legutolsó áll a legközelebb a valósághoz. Tudnék, abban majdnem mindenki egyetért, hogy az a szovjet haderő, amelyik Magyarországon is állomásozott, az ahogy 56-ban is, később is teljesen alkalmatlan lett volna arra, hogy kvázi rendfenntartó és felkeléseket vagy lázadásokat leverő funkciókat töltsön be. Ezre sem a szervezete, sem a fegyverzete, sem a kiképzettsége nem tette volna alkalmassá. Az viszont kétségtelen, hogy 56 után vagyunk, amikor egy szovjet katonai beavatkozás elsöpri a magyar forradalmat, egy bábkormányt ültetnek az ország nyakára. Ez egy olyan politikai és hadtörténeti tény, ami nyilvánvalóan meghatározza a magyar társadalomnak és a magyar politizáló csoportoknak, nem csak a kommunista párt felső vezetésének, hanem az ellenzéknek a gondolkodását és politikai helyzetértékelését. Tehát hiába gondolja azt egy katonai szakértő, hogy a magyarországi szovjet csapatok nem lettek volna alkalmasak egy kommunista ellenes felkelés leverésére, azt épp észre nem lehetett gondolni, hogy a Szovjetunió tétlenül nézne egy 56-hoz hasonló forradalmi megmozdulást, és nem avatkozna bele újra. Tehát pusztán az a tény, hogy szovjet megszállás alatt volt az ország, illetve az ország a szovjet politikai és katonai befolyási övezet, a szovjet blokk része volt, ez már elegendő ahhoz, hogy ezt a kvázi geopolitikai realitást mindenkinek számításba kellett venni, aki a 60-as, 70-es, 80-as években politizált, illetve az ország politikai lehetőségeiről egyáltalán gondolkodott, ahogy mondtam, a hatalom és az ellenzék oldalán egyaránt. Ettől nem lehetett eltekinteni. Olyannyira nem, hogy egészen az 1980-as évek végéig ez egy folyamatos aggodalom volt, hogy ha Moszkvában megbukik Gorbacsov, és egy konzervatív vagy sztálinista fordulat következik be. Ezt a konzervatívot, ezt mi használtuk régen, ez ma már nem azt jelenti, ugye? Tehát, hogy egy sztálinista fordulat következik be, akkor az kihat csatlós országokra is, és akkor keményebbdik a vonal, itt is a sztálinista vezetők kerülnek előtérbe, és akkor futs a demokratikus reformoknak, meg a nyugati közeledésnek, és ennek a garanciája az az volt, hogy Magyarországon is, ahogy egyébként Kelet-Németországban vagy Lengyelországban, a jelentős szovjet hadsereg állomásozott.
A megszállásnak ez az időszaka több mint 3 évtizeden át tartott, ez már történelmi léptékben is nagy időnek számít. Mennyire volt szem előtt a szovjet hadsereg jelenléte a magyar mindennapokban?
A szovjet hadsereg magyarországi része az majdnem, hogy láthatatlan volt a szélesebb társadalom vagy lakosság számára. Valójában azok tudtak róla, akik olyan településeken laktak, ahol komoly szovjet katonai bázisok voltak. Nem jártak ki a laktanyából, tehát nem volt olyan, mint ugye a magyar hadsereg katonái. Azok elmentek hétvégén, meg néha kimenőt kaptak a városba, meg nem tudom én. Erről szó nem volt a szovjetek esetében. Sőt, 56 után annyira eldugták, hogy úgy mondjam, a szovjet hadsereget, hogy a tiszti lakások is általában a laktanyán belül voltak. Tehát még a tisztek se nagyon jártak ki. Természetesen időnként lehetett találkozni katonai konvojokkal az utakon. Ugye rendszeresek voltak azért a különféle közös hadgyakorlatok. Ezt fiatal emberként magam is átéltem még a 80-as évek elején. De azon felül nem nagyon találkoztak a lakosság szélesebb köre a szovjet katonai jelenléttel. Természetesen volt ilyen fekete piaci csendcselés. Hát itt leginkább ugye a szovjetek mit tudtak kínálni? Különböző kézi szerszámokat árultak, meg persze üzemanyagot. Voltak mendemondák arról, hogy fegyvert is, tehát pisztolyt, meg lőszert, meg nem tudom én mit, még kalasnyikovot is lehetett tőlük szerezni, természetesen ruhát, egyebeket. Talán a bakancs az nem nagyon lehet, mert amennyire én emlékszem, hogy nagyon rossz minőségű lábbelük volt. Szóval ilyesmi ment a helyi lakossággal.
Szabad Európa dokumentumai között van egy feljegyzés, hogy a szovjet tisztektől kapta például a téli szalámit az egyik balatoni szálloda. Mi vezetett ennek a szigornak, fegyelemnek a lazulásához? Hogy kezdett bomlani ez a rendszer? Mi vezetett aztán végül a szovjet csapatok kivonásához?
Ez nagyon fura, hogy a szovjet csapatok távozása az nem a 80-as évek végén vetődött fel először, hanem már 1958-ban. Fáma szerint Hruscsov megkérdezte Kádárt, amikor itt járt Magyarországon, Hruscsov, a szovjet párt főtitkár, aki egyébként az 56-os forradalom leverését, a katonai beavatkozást elrendelte. Szóval ő állítólag megkérdezte a Kádárt, hogy most már, hogy ilyen szépen berendezkedett, és békés az ország, és minden rendben van, akkor a szovjet csapatok esetleg elmehetnének, mire Kádár állítólag azt felelte, hogy én azt szeretném, Hruscsov elvtárs, hogy a szovjet csapatok még maradjanak, és Rákosi elvtárs is maradjon a Szovjetunióban. Még ugye Rákosi 56-ban Moszkvába ment, és aztán többé nem is engedték haza, és nem játszott szerepet a magyar politikai életben. Nem lehet tudni, ez mennyire volt komoly, vagy ahogy az ultiban mondják, Hufervizit, ugye, hogy mit szól Kádár, és ha mennyire megbízható, tehát ez egy tesztelés volt-e, vagy komoly ajánlat. Mindenesetre a 80-as évek végéig ez nem nagyon került aztán szóba. Hát a dolog azért azzal függ össze, hogy a szovjet birodalom az folyamatos válságban volt lényegében a 60-as évek második felétől gazdaságilag, technológiai értelemben is, és mindenféle értelemben is. Ráadásul ahhoz, hogy Közép-Kelet-Európában a hatalmát fent tudja tartani, hatalmas anyagi és emberi erőforrásokat kellett mozgósítani. Ugye ellentétben mondjuk Magyarországgal, ahol 60-70 ezer szovjet katona állomásozott, Kelet-Németországban majdnem 500 000. És ugye a főerők, sok ezer tank, meg tüzérség, meg légierő, meg nem tudom én mi, az ugye Kelet-Németországban volt, de jelentős erők állomásoztak ugye Lengyelországban is. Miközben a Szovjetunió időnként nem zárkózott el attól, hogy a saját terhei könnyítése érdekében például kivonuljon, vagy megszüntesse a jelenlétét bizonyos országban, például Romániából a 60-as években távoztak a szovjet csapatok. Magyarországon is csökkentették a 60-as évek legelején az itt állomásozó haderőt, ami persze azt is jelentette, hogy az elavult hadfelszerelést és technikát váltották föl egy korszerűbbre egyidejűleg, de mégiscsak valamelyest csökkent az itt állomásozó haderő. A 80-as évek közepétől, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a Szovjetunió, és mondjam, az ereje legvégső határán tart, ebben szerepet játszott nem csak a lengyel válság, hanem az afganisztáni háború is, ami szörnyű terheket rótt a szovjet hadseregre is. A gorbacsovi politikának ez egy aduásza is volt, az egy ajánlat volt a nyugat felé, hogyha mi felajánljuk, hogy Kelet-Európából kivonunk csapatokat, csökkentjük a katonai jelenlétet, tudnék, akkor azért lehet valamit cserébe kérni. Úgyhogy ez már a 80-as évek közepétől része volt a szovjet taktikának is, de mondom, itt leginkább ez az iszonyatos teher és kényszer, hogy ezt már nem lehetett tovább finanszírozni és fönntartani. Egyébként az első szovjet csapatok 89 tavaszán, áprilisában még úgymond megállapodáson kívül távoztak Magyarországról. Azt hiszem a kiskunhalasi páncélos dandár, vagy nem tudom, hogy hívták, azok mentek el. Ez már része volt annak a haderő csökkentési programnak, amit Gorbacsov az amerikaiaknak bejelentett, illetve amiről velük megállapodott, de ez még nem a magyar kormánnyal kötött megállapodás része volt. És hát ahogy politikai változások haladtak előre, értelemszerűen ezekben a 89 után létrejövő új demokráciákban az egyik alapvető követelés volt a szovjet csapatok távozása. Ez sehol sem ment azért olyan nagyon gyorsan. Kelet-Németországból, ahol igen nagy haderőállomásra, ott nagyon hosszú ideig tartott, és a nyugat-német állam, ugye az egyesítés egyik fő költsége az volt, hogy rengeteg pénzt fizettek az akkor még létező Szovjetuniónak azért, hogy az onnan hazatelepült hadsereget, csapatokat, és nem tudom mi mit, annak az elhelyezését, vagy leszerelését finanszírozzák. Magyarországon még az utolsó kommunista kormány tudott megállapodást kötni. A tárgyalások már 89 tavaszától folytak. 90 tavaszán tudtak megállapodást kötni a szovjet csapatok kivonásáról, még a választások előtt, a 90-es márciusi választások előtt, amiben egy két éves, tehát 91-es határidőt szabtak meg. Érdekes, hogy az akkori ellenzéki pártok hát nagyon ógtak, mógtak, morogtak, hogy hát miért ilyen hosszú idő, meg ha majd mi hatalomra kerülünk, akkor előrébb hozzuk majd ezt a dátumot. Tehát ez nem sikerült különböző okoknál fogva, úgyhogy az eredeti 90-es megállapodás értelmében ugye 91. június közepén távoztak az utolsó szovjet csapatok Magyarországról.
Azt meg lehet ítélni, hogy ebben a folyamatban, megállapodásban mekkora szerepe volt az akkori ellenzéknek?
Hát a politikai nyomásgyakorlásban igen, meg abban, hogy a szovjet csapatok jelenléte egy olyan politikai tény volt, amelyik ugye a bomló pártállami diktatúrában mégiscsak az uralkodó párt legitimációját gyengítette közvetett módon. Hiszen a változásokat váró és követelő társadalomnak ott volt a hátsó tudatában, hogy ezek csak azért vannak hatalmon, mert még mindig itt vannak a szovjet csapatok. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon erős politikai, külső politikai nyomás volt a párt és állami vezetésen. Ilyen értelemben az ellenzéknek volt szerepe. Ugyanakkor az ellenzék, ezt majdnem minden korabeli szereplő visszaemlékezéseiből tudhatjuk, hát ahogy az előbb is utaltam rá, nagyon is tartottak nem attól, hogy majd Gorbacsov meggondolja magát, hanem attól egyszerűen, ami ugye megtörtént korábban több esetben is, hogy Moszkvában olyan politikai fordulat történik, amelyik alapvetően lefékezi vagy blokkolja a demokratikus változásokat Közép-Kelet-Európában, és a nyugatnak még mindig nem lesz eszköze arra, hogy úgy mondjam, kényszert gyakorolva szorítsa ki a szovjet hatalmat. Tehát a szovjetek vagy kvázi önként mennek el saját belátásuk alapján, vagy pedig tulajdonképpen annak ellenére, hogy válság van, hogy ez egy döglődő birodalom, olyan mérhetetlen katonai erőfölényben voltak Közép-Kelet-Európában, még ebben az állapotban is, hogy elképzelhetetlen volt, hogy őket erőszakkal szorítsák ki. Tehát ezt mindig ott volt az ellenzék gondolkodásának a hátsó tudatában, vagy gondolataiban, hogy ezzel a veszéllyel számolni kell. Még 1990-ben is, amikor ugye már gyakorlatilag mindenhol, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Romániában, Magyarországon, az Egyesült Németországban már új kormányok, új demokratikus kormányok vannak. A Varsói szerződés az nem szűnt meg. Úgyhogy ez egyáltalán nem volt papírtigris, hogy a szovjet hatalommal és jelenléttel, amíg itt vannak, addig igenis számításba kell venni. A konkrét tárgyalásokban semmilyen szerepük nem volt. Ezt a Németh Miklós féle kormányzat és külügyi vezetés tárgyalta le a szovjetekkel, hát itt volt mindenféle problematikus dolog, hogy mi lesz az ingatlannal, ki tartozik kinek, mennyivel, mi lesz azokkal a környezet és egyéb károkkal, amiket ezek itt hagynak maguk után, stb. Ez a része sem volt egyszerű. Például a magyar kommunista vezetésnek hát azt a belpolitikai terhet és nyomást kellett csökkenteniük, hogy ők a szovjet fegyverek révén uralkodnak ezen az országon. Ez egy hatalmas csapás volt az ő legitimációjukra, és hát nyilván abban reménykedtek, és ezért igyekeztek ezt a megállapodást még az első szabad választásuk előtt tető alá hozni, hogy elmondhassák azt, hogy mi értük el azt, hogy a szovjet csapatok elmenjenek Magyarországról. Hát ez túl későn jött, mert ez ugye néhány héttel a választások előtt volt, és ennek a közhangulatra már nem volt semmiféle kihatása, de a politikai szándék nyilvánvalóan ez volt. És azért néhány hónappal korábban, amikor erre az ösvényre lépett kommunista pártvezetés, ugye 89. októberétől már Magyar Szocialista Párt néven futó párttal, hát ő 89 őszén még a legnépszerűbb párt volt. Akkor még okkal lehetett bízni abban, hogyha mi úgy tüntetjük föl magunkat, mint akik a változások szintén élharcosai vagyunk, és ráadásul mi állapodunk meg a szovjet csapatok távozásáról, akkor esetleg még az is bekövetkezhet, hogy a szabad választásokon jó szereppel a párt, sőt, hatalomban is maradhat. Ez nem volt megalapozatlan remény 89. novemberében, 90. márciusában már az volt.
Tudott valaki politikai tőkét kovácsolni a rendszerváltás idején ebből a mozzanatból, a szovjet csapat kivonásból?
Hát mondjuk így utólag. Ugye Orbán Viktorról beszélünk, akiről 30 éve azt a legendát táplálják az ő hívei és támogatói, hogy ő volt az első, aki ifjú szabadsághősként követelte a szovjet csapatok távozását. Ez nem teljesen igaz. Tudnék, ha megnézi az ember az 1989. március 15-i 100 000-es ellenzéki tüntetés egyik fő követelési pontja az a szovjet csapatok távozása volt. Az kétségtelen, hogy amikor Orbán ezt 1989. június 16-án ugye a Nagy Imre temetésen a beszédében említi, szélesebb nyilvánosságot ért el a televíziós közvetítésnek köszönhetően, mint mondjuk a 89. március 15-i tüntetéseknek az üzenete, azt ugye akkor még a pártállami televízió nem reklámozta. De az, hogy ő lett volna az egyetlen és az első, aki ezt követelte volna, ez teljesen légből kapott.
Mi az öröksége ennek a majdnem 5 évtizednek?
Hát én azt hiszem, hogy ez valahogy elkitörlődött az emlékezetből a 30 év alatt. Másképp a jelenlegi kormányzat és a jelenlegi politikai vezető erők, hát ezzel a jelenlegi Oroszországgal barátságosabbak, és ezt úgy tűnik valóban némileg meglepő, hogy ezt a jobboldali keresztény konzervatív választóközösség legalábbis tolerálja vagy elnézi. Én nem hiszem egyébként, hogy örülnének neki, vagy hogy ők ne lennének tisztában azzal, hogy mit is jelentett a szovjet fenyegetés, illetve általában az orosz befolyás fenyegetése Közép-Európában történelmi léptékkel mérve.